Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm Önöket a Civil Rádióban, az Olvasókör című műsorban, és üdvözlöm azokat a nézőinket is, akik a YouTube csatornán kísérik figyelemmel olvasókörünket. Mai vendégünk Dési János, újságíró, szerkesztő, rádiós műsorvezető, és a beszélgetésünk elején egy rövid idézetet olvasnék föl abból a cikkből, amit Dési János írt a Hócipőben. A cikknek az a címe, hogy a történelmi folyó partján ülve. Ha nagy a baj, akkor néha érdemes olyanokat is megtűrnünk, még összefognunk is velük, akikkel egyébként nem árulunk egyékényen. Ez az összefogásra utaló szónak én próbáltam némi történelmi hátteret keresni a magyar nép történelméből, és ebből az egyik az, hogy a Rákóczi szabadságharc idején létrejött egyfajta nemzeti egység. Ugyanezt történt az 1849-es szabadságharc idején, amikor a alsó néprétegek a középosztályokkal és esetenként az arisztokrácia, magyar arisztokráciát összefogva folytatták a szabadságharcot. A II. Világháború végén is volt egy ilyen történelmi esemény, amit csak röviden márciusi frontnak nevezünk, amikor a legkülönbözőbb politikai nézetű és ideológiai hozzáállású politikus volt képes, és művészek voltak képesek összefogni. 1989-ben, a rendszerváltás idején egy hasonló nemzeti összefogásnak lehetünk tanúi. A Hócipő 2025-ös február 26-ai cikkében, tehát Dési János írta a Történelmi folyó partján ülve című cikkét, amelyből az előbbi idézet elhangzott. Kedves János, van valami apropója, hogy leültél a történelmi folyó partjára, és mint József Attila nézted a Dunát?
Hát én abból a mondásról, hogy üdvözlet mindenkinek, és köszönöm szépen a meghívást. Szóval, hogy lehet-e kétszer ugyanabban a folyóban belelépni, ugye az arra gondoltam, egyébként sokszor bele lehet lépni ilyen értelemben ugyanabban a folyóban. Plusz a Skorpiónak is van egy zeneszáma a folyópajtan ülve, a napsüt a szemembe. Tehát, hogy ez a kettő jutott egyszerre eszembe, bár ennek a történelmi mondani valója valóban kicsi. Hát igen, a mai magyar politikai életben meg kell hozni azt a döntést, hogy mi a fontosabb neked, és ennek megfelelően kell aztán egy csomó mindent csinálnod. Ez a történet, amit itt idéztél röviden, Közi Horváté, ez nekem régóta fontos, hogy próbálom elmondani több fórumon is, mert viszonylag kevéssé ismert, de hát különösen kiélezett vagy kritikus helyzetekben úgy tűnik, hogy egy szélesebb összefogásnak kell létrejönnie a politikában, hogy a nagyobb bajok elkerülődjenek. Valahol ennek vannak hagyományai Franciaországban, ugye az elnök választásokon, hogyha a szélső mindig kicsit túlzottan megerősödik, és meglepő, vagy nem olyan meglepő módon ez előfordul, akkor eddig össze tudtak fogni, hát ha majd nem fognak egyszer tudni összefogni, akkor a szélső jobb fog nyerni.
Két közbevető kérdés. Az egyik, hogy egy ilyen összefogás nevezetű politikai akcióra már sor került a ellenzéki pártok között 2014-ben, 18-ban, sőt 22-ben is, azonban ez csúfos kudarcot vallott, mind a három esetben. Tehát azért vannak olyan esetek, amikor vannak, akik elhatározzák a elszánást az összefogásra, azonban ez nem vezet eredményre. A másik közbevető kérdés, hogy ki ez az előbb általad említett Közi Horváth József?
Az első kérdésedre csak röviden, igen, nem mindig sikerül minden, és néha a legkitűnőbb tervek is dugába dőlnek. Ebből nem következik az, hogy az teljesen rossz, és azt se tudjuk, hogy ebben az általad említett előző három választásban feltétlenül győzelem lett volna, ha nem fognak össze azok a pártok. Új helyzet, új elemzést kíván, nem tudom, ugye azért a történelem, hogy mondjam, úgy nem ismétlődik természetesen soha meg, nyilván, és mi ráadásul elég sok minden történt az elmúlt 2-3-4 ezer évben arra, hogy mindenre tudjál példát mondani, tehát ezt én sem gondolom, hogy föltétlenül mechanikusan lehetne példát találni, és abból analógiát vonni, vagy következtetéseket levonni, meg kell nézni a konkrét helyzetet. Ugye azért az látszik, hogy sokszor a megszerzett pozíciók, az ego és a nem tudom micsoda nehezíti azt, hogy teljes szívvel, őszinte és erős összefogás legyen bizonyos kérdésekben. Szerintem, ha a Fideszt megnéznénk belülről, van ott is sok széthúzás, meg vita a pénzem, meg mit tudom én micsoda, de amikor döntő dolgok lesznek, akkor valahogy ezt eddig félre tudták tenni, mert ez egészen jól fizetett.
És akkor a közi Horváth Józseffel rátérve, ő kicsoda?
Hát ő egy nagyon-nagyon érdekes és eléggé elfelejtett alakja a magyar történelemnek, és nyilván ellentmondásos. Ez nem olyan ritkaság, mert amikor nagyon már hogy valaki ellentmondásos alakja legyen, amikor gyorsan változnak a dolgok, akkor sokan lesznek ilyenek. Ugye Bajcsi Zsilinszky Endre is egészen a fajvédő politikától indult, aztán a nemzet mártírja lett a szabadság védelmében, vagy a talán kevésbé ismert Eckhart Tibort is említhetném, tehát hogy ez nem olyan nagy ritkaság. Közi Horváth egyébként pap volt, katolikus pap volt, aki Magyaróvár, Győr és ezeken a környékeken kezdte el a papi szolgálatait, aztán nagyon hamar belekerült az úgynevezett keresztény szocialista mozgalomban, az első között volt, aki csatlakozott az Eukarisztikus Világkongresszus szervezőihez, és aztán 39-ben országgyűlési képviselővé választották, idézem is, talán az általad már felvetett hócipő cikkben, hogy mikor a szűzbeszéde volt a parlamentben, mondjuk az 39-ben lehetett, akkor az egyik nyilas képviselő gyakorlatilag, mint eszmetársát üdvözölte Közi Horváthot, tehát azt mondta, hogy milyen kevés hiányzik ahhoz, hogy Közi Horváth ez egy becsületes nyilas legyen, de hát ő nem volt nyilas, egyáltalán nem volt nyilas, hanem néhány olyan pillanatban, ami döntő fontosság volt, hát nagyon tudta, hogy hova kell állni, ennek az egyik ilyen legfurcsább pillanata, elmondhatom, mert ezt pár 5 mondatot
igen, elhoztam.
Ugye 44. március 19-én nem előjelek nélkül, de hát bizonyos szempontból mégis vállaltanul a németek megszállják Magyarországot. Ez egy vasárnapi nap, tudjuk, hogy Horthy Hitlernél van, nem tud visszajönni Kleszteinből, és a többi. És mikor a németek megszállják Magyarországot, akkor hát minden bizonnyal előre elkészített listák alapján elkezdenek letartóztatni embereket. Baloldaliakat, politikusokat, újságírókat, de kormánypárti politikusokat is, képviselőket is, többek közt Keresztes Fischer Ferenc, akkori belügyminisztert is, aki hát ugye a Horthy korszakban hosszan volt belügyminiszter, de mégsem tűnt a németek szilárd barátjának, és a sajtó nem írhatott arról, hogy Magyarországot megszállták a németek, mert gondolom sokan észrevették, tök véletlen, hogy éppen most olvasom ezt a könyvet, ami a magyar cenzúra, ebben a korszaknak a cenzúrára erről szól.
Baromi nem engedélyezem, ez a címe, nem engedélyezem.
Igen, és arról szól, hogy volt egy cenzúra bizottság, ettől kezdve cenzúra, előzetes cenzúra működött Magyarországon, és ha töredékesen is, de fönnmaradtak a utasítások a cenzoroknak, hogy mit szabad megjelentetni, és mit nem. Egészen döbbenetes olvasmány. Mindegy, tehát, hogy a nyilvánosság meglehetősen hiányosan tájékozódott, és egy tök véletlen folytán március 22-ére, tehát 19-én volt a megszállás, 22-ére összehívták a parlamentet. De ezt még korábban a Kállai kormány hívta össze, hogy a Kállai 44. március 19-e után lemond és elmenekül a török követségre. Ennek az az oka, te biztos jobban ismered az ilyen jogtechnikai dolgokat, hogy az országgyűlés ritkán ült össze, volt egy, a helyette egy, mint később az elnöki tanács a szocializmus idején, tehát egy ilyen grémium, ami döntetett a parlament ügykörébe tartozó dolgokba, de ennek be kellett számolnia, nem tudom én, 3 havonta, vagy valahány havonta, és 22-én egyébként ennek a beszámolójára hívták össze a parlamentet, de elég sokan gyanították azt, vagy remélték azt, hogy majd a parlamenti ülésen valaki szóba hozza Magyarország német megszállását. Ugye ez egy ilyen furcsa dolog, hogy a Horthy korszakban volt parlament, de parlamentarizmus, de ebben most szerintem nem menjünk bele, de hát volt parlament.
Igen, volt király, de nem volt király. Igen.
Igen, volt admirálisa, de nem volt hozzá tenger. Szóval volt egy-két ilyen hiányosság a parlamenti demokráciának, de az újságírókat például akkoriban még simán beengedték a karzatra, és ott valaki, hát ugye ezt most előre tudott volt, hogy sem közi Horváth József föl akarta tenni azt a kérdést, hogy mi történt Magyarországon. De a képviselők nagy része, ideértve a kormánypárt, hát a kormánypárti és nyilas képviselőket, ugye a baloldaliak már meg voltak tizedelve, ezt nem akarta engedni, és hát mikor fölvetődik, hogy legyen a napi rendre, vegyék-e, akkor azon nyomban lehúrogják közi Horvátot, aki közbe kiabál, hogy de ő ügyrendi kérdésben szólni akar, amire egy képviselőtársa, elég nagy szégyen, Kölcsey István, Kölcsey Ferencnek valamilyen leszármazottja egyébként, közbe kiabál, hogy adja be írásba. Szóval ennél cinikusabb válasz, viszonylag kevés lenne, és közi nem hagyja magát, és miközben a képviselők hangoskodnak, hogy ne lehessen hallani, hogy ő mit mond, próbál közbe kiabálni, hogy igenis fontos dologról akar beszélni, arról, hogy a magyar szuverenitásnak az milyen megsértése, hogy idegen hatalmak, magyar politikusokat, magyar minisztereket és képviselőket tartóztatnak le, és igenis a parlamentnek, az országgyűlésnek joga lenne azzal foglalkoznia, hogy a kevelébe tartozó képviselőket, vagy akár a saját kormánya miniszterét letartóztatják. De hát ezt megakadályozzák, hogy tehát, hogy közbeharsognak, közbe kiabálnak, gyakorlatilag ott a körülötte álló páran hallgatják, és hát aki nagyon erőteljesen közreműködik abban, hogy ne tudjon még így ilyen folyosói közbekiáltás szintjén se feltenni a kérdést, az Tasnádi Nagy András, aki egyébként kétszer volt előtte igazságügyi miniszter, akkor éppen a képviselőház elnöke volt, tehát szinte az egész képviselőház ezt kiabálja, és akkor azt mondják, hogy bezárom az ülést, és hogy közé ne tudjon még utána sem megszólalni, akkor elkezdik a himnuszt énekelni. Mondjuk ezt a Tasnádi Nagy Andrást aztán a háború után, ha jól emlékszem, háborús bűnök miatt kivégezték, nem ezért, tehát ez szerintem nem is szerepelt a
vádiratban.
A vádiratban volt neki elég sok minden más a rovásán, de hát a képviselők ott hallották, és a karzaton ülő újságírók is hallották. Más kérdés, hogy nem írhatták meg. Ugye a parlamenti naplóban benne van, ott valahogy szerepel benne, tehát nyoma maradt, azt mondhatjuk, hogy megmentette a parlament becsületét, lehet azt mondani, hogy egész parlament ellen elfent. Minden esetre voltak ilyen furcsa tovább élése is, mert hát azért ezt sok ember hallotta, sok újságíró hallotta, nem volt Facebook nyilván, nem lehetett bemondani a rádióban, nem? Tehát azért a politizáló közvélemény körében terjedt, erre legalább egy bizonyítékunk volt, van egy teljesen furcsa életút, Mester Miklós államtitkár, hát aki a Horthy kormány idején államtitkár volt, kultuszminisztérium államtitkár, ha jól emlékszem, aki az ilyen kivételezési ügyekkel foglalkozott, tehát akinek az volt a dolga, és ebben nagyon becsületesen és lelki ismeretesen eljárt, hogy próbáljanak zsidókat menteni a zsidó törvények hatály alól. Tehát ő annak a kormánynak volt az államtitkára, és próbált embereket menteni, amely kormány olyan jogszabályokat hozott, amelyek egyébként a zsidókat akkor még összegyűjtését, deportálását, kifosztását, és aztán deportálását rendelt el. Na és ez a Mester Miklós talán már a 70-es, 80-as években Bokor Péternek, rá szerintem sokan emlékeznek, a századunk sorozatot csinálta, igen, a művébe, és hát az egy nagyon-nagyon alapos munka gyümölcse volt. Többek között interjúkat csinált a korakkor még élő, és akkor még jócskán éltek szereplőivel is, amik aztán így önmagukban nem feltétlenül jelentek mind meg, de háttéranyagok voltak és megmaradtak, és egy ilyen interjúban találtam meg, tehát egy Bokor Péter által készített életút interjúban, amit Mester Miklóssal csinált, hogy Mester felidézi, hogy hogyan találkozik Németh Andorral, aki jön ki a parlamentből a kapuba, és mondja el neki, hogy mi történt. Tehát, hogy ez így terjedt ez a dolog, de hát azt is tudjuk, hogy például Hertai Jenő a naplójában idézi ezt a történetet, ugye azt látjuk. És az is a hát ilyen furcsa dolog, hogy ez nem az egyszeri eset volt Közi Horváth életében, hanem kicsit később, talán 44 május vége felé, 44 őszén interpellálni készült, mert hogy illetéktelen személyek törvénytelen módon magyar állampolgárok ezreit hurcolják el. Értjük, mikor már...
Hát ez a zsidó.
Hát nyilván már 44. november 4-én mondjuk a zsidók többsége már nem volt hurcolva, de mindegy. És hogy ez mennyire nem volt veszélytelen, hogy ez már a nyilas korszak, hát október 15-e után már a nyilas hatalomban Magyarországon, Beregfi Károly, a nyilas honvédelmi miniszter le is tartóztatja, behívják frontszolgálatra, ugye egy képviselőt, egy katolikus papot behívnak frontszolgálatra, de hát aztán, ennek nem tudom a pontos részletét, ő megszökik onnan, visszajön Budapestre, és hát elég nagy reményekkel tekint érdekes módon a változásokhoz, tehát hogy ő azt gondolja, hogy bele tud helyezkedni abba, ami történik. Úgy mondom, azért elég messzire vezet attól, hogy Meskó Zoltán, ugye az első nyilas képviselő, tulajdonképpen azt mondja, hogy még ő benne is jó nyilas lehetne, tehát ez egy nagyon hosszú út, és próbál akkor ott a törvényhatósági bizottsággal lenni, az új pártokkal fölvenni a kapcsolatot, de hát sok ilyet látunk a történelemben, hogy azok az emberek, akik az egyik diktatúrának ellet állnak, adott esetben ellenállnak egy másiknak is, vagy ott úgy gondolják, hogy ellenállnak lenni. Úgyhogy végül is Közi Horváth végül is ilyen szempontból szerencsésen megúszta, mert nem tudják Magyarországon letartóztatni, bár itt a 11. kerületben, azért mondom, hogy itt most éppen a 11. kerületben ülök, még egy darabig a Szent Imre kollégium, amit a Bartók Béla úton van, annak a vezetője, de hát aztán emigrációba kényszerül, azt hiszem 48-ban talán, tehát a fordulat évében, az úgynevezett fordulat évében el kell menni, és hát elég sokáig az emigrációban ebben a keresztény jellegű, keresztény szociális emigrációban egy fontos szervező erő egyébként Münchenben plébános, és aztán, ha jól emlékszem, valamikor nem kéne emlékeznem, hogy mikor hal meg, talán aztán 88-ban, és aztán a rendszerváltás után 92-ben a hangait hazahozzák, és itt Magyarországon eltemetik, most egy ilyen népi kollégium van róla elnevezve, de ha az eredményesség szempontjából nézzük, akkor nyilván egy ember mit érhetett el, másrészt megmutatja azt, hogy nem lehet azért egy színben látni azt a kort sem, meg azt is, hogy voltak itt olyan emberek, és azt is látszik, hogy ugye még 44-ben is, hát a képviselők egy jó része, akik még ott voltak, azok hát minden további nélkül lemondtak a magyar függetlenségről egy megszállás után.
A magyar állami szuverenitásról.
Igen.
Ugye most akkor szóba került az is, hogy országgyűlési képviselőket politikai okok miatt letartóztattak. az előző példánál maradva 1944-ben, de hát 3 vagy 4 évre rá ugyanez megtörtént, amikor ugye Rákosiék a kisgazdapártot felrobbantva letartóztatták a kisgazdapárt országgyűlési képviselőinek a többségét. Tehát ez nem egy hajánál fogva előrángatott történelmi példa, hanem ez a magyar történelemnek is a része. Vizsgáljuk meg egy új fogalmat, mégpedig a politikai koalíció kérdését. Tehát, hogy mit is jelent ez a koalíció, ugye ez egy közéleti fogalom, és a szakirodalom úgy próbálja megfogalmazni, hogy a politikai koalíció az a közös értékek és a közös érdekek ügyében kialakított közös fellépés. Tehát eszmeileg irányított, de érdekektől konkrét anyagi, technikai, érzelmi, mindenfajta értékek, érdekek mentén motivált közös fellépés. És van egy másik fogalom, amelyet szívesen hangoztattak a politikusok, amit hát ha nagyon köznapian fogalmazunk meg, akkor idézünk egy régi slágert, hogy szeressük egymást gyerekek, az élet úgy is tovaszál. Tehát amikor érzelmi alapon közelítjük meg a koalíció kérdését. Na most a pszichológia nyelvén a szeretet az mások személyének a feltétel nélküli elfogadását jelent. Tehát ez két elég távolról érintkező fogalom lehet, hogy a koalíciót értékek, érdekek vagy érzelmi alapon a másik fél feltétel nélküli elfogadásával hozzuk létre. Hogyan közelítsünk ma ehhez a két fogalomhoz?
Hát könnyű azzal együttműködni, akit szeretsz. Szóval azzal nem húzd. Persze, hát nyilván mondok most egy másik példát, hogy mondjuk mely európai országok tudnak együttműködni mondjuk most Ukrajna további megsegítésében, akár valamiféle laza koalícióban, és mely országok azok, melyek azt gondolják, hogy nem, nekik mondjuk Oroszországgal kellene együttműködniük, akkor is, hogyha Európai Uniós országok még ebben a pillanatban. Most szerintem ezek nem szeretett, meg nem szeretett kérdései, hanem az, hogy mit remélsz a jövőtől, hol gondolsz magadnak jobbat, azt, amíg szereted, és személyesen azt, akivel így kapcsolatba kerülsz, hát jó, az egyszerűbb.
Igen, hát ez most a Trump-Zelenszky ominózus washingtoni fehérházbeli találkozóját is úgy próbálják mentegetni, hogy hát itt nincs szó személyes ellentétekről, vagy nem szeretem pozíciókról, hanem az érdekek azok, amik motiválják a politikusokat.
Hát biztos, hogy vannak pontok, ahol az érzelmek is számítanak. Én azt gondolom, hogy az érdekek általában fontosabbak. Most minden annyira zavaros, hogy fogalmam sincs, hogy az amerikai elnököt mi vezeti, tényleg csak kapkodom a fejemet. De bizonyos szempontból, ha tényleg az történik, amit látunk, mert azért vannak optimistábbak, akik azt mondják, hogy jó, hát ez csak a felszín és kavarás, és nem kell neki bedőlni, ha tényleg így lenne, bár nem tudom, hát végül is nekem tök mindegy, hogy ő szereti-e vagy nem szereti Putyint vagy Zelenszkijt úgy személyesen. Ennek például ki lehet számolni, hogy melyikből körülbelül, melyik kapcsolatból, melyikből még következik úgy többé.
Számomra úgy tűnik, hogy Trump leginkább a pénzt szereti, és ezt egy politikai újításnak vagy innovációnak is nevezném, hogy egy háborús konfliktust abszolút pénzügyi alapon közelítünk meg. Tehát ha azt akarod, hogy támogassunk téged, akkor fizessél nekünk, és az ebből a szempontból mindegy, hogy készpénzt jelent, vagy aranyat, vagy ritka földfémeket. Trumpnak ez egy újítása, hogy úgy indítja a béketárgyalásokat, hogy a békéről egy szó nem esik, hanem arról, hogy mennyit kell fizetnie Ukrajnának.
Igen, bár azt hiszem, hogy egy igazi békén is sokat nyerhetne az Egyesült Államok. Szerintem nem lenne, már anyagi értelemben is, nem csak emberéletben és erkölcsileg, ha létezik még ez a szó egyáltalán, tehát akkor sem lenne valószínűleg okuk panaszra. Másrészt pedig, hát én a helyében, bár nem én vagyok egyelőre az Egyesült Államok elnöke, azért gyanakodnék, hogy a Putyinnal való együttműködésből. Tehát ott egy másik olyan pasi van, akinek az erkölcs, az ígért szó, és nem tudom, micsoda, viszonylag keveset számít, meg a szeretet, szóval ezek nem hiszem, hogy értelmezhető fogalmak. Tehát ma így, holnap, amíg az érdek, hát nem tudom. De hát most csak ilyen köszelyeket tudok mondani nyilván.
Értem. Nézzük akkor, hogy a választásokon, Magyarországon 2026-ban is lesznek választások, bár egyes politikusok azt mondják, hogy ez ma jó, elmarad ez a választás, én nem fogadom el ezt az érvelést, azonban, hogy minek alapján szavazunk. És itt megpróbálok három alternatívát felállítani, hogy az egyik lehetséges válasz, hogy minek alapján szavazunk, hogy a politikai cselekvésünket az értékek és az érdekek alapján alakítjuk, és ennek alapján választjuk ki azt a pártot, vagy azt a szemét, akire szavazni akarunk. Egy másik megközelítés, hogy a szeretet alapján, tehát a feltétel nélküli elfogadás alapján egy szeretett személyt támogatunk, és nem vagyunk tekintettel arra, hogy ő milyen értékeket vagy érdekeket képvisel. Ugye ez tipikus a kisvárosi, községi polgármester választásokon. Hát amikor a család ugye, és barátok, rokonok, kliensek, azok biztos szavazóbázist jelentenek. De van egy harmadik, amivel viszonylag keveset foglalkozik, még a választási pszichológia, mint szaktudomány is, hogy a hit alapján való szavazás, tehát a racionalitáson túli elemeket is magába foglaló politikai gondolkodás, az szerintem egy elég széles bázisú a Magyarországon, mind a két oldalon, ha nem is a legszélsőségesebbek oldalán, de hát a jobb és baloldali főcsapáson ez mindenképpen van. Dési János melyik állásponthoz csatlakozna, vagy van neki egy negyedik saját álláspontja?
Hát, nem, egyrészt csak, hogy időt nyerjek, hogy választás valószínűleg lesz, mert Belarusban is vannak választások, meg 1953-ban is voltak Magyarországon választások. Más kérdés, hogy milyenek, tehát maga a választás nem hiszem, hogy fizikailag elmarad, aztán, hogy kinek milyen esélye lesz rá, azt azért éppen a Belarus példa mutatja, ami persze egy szélsőséges dolog, nem biztos, hogy odáig el kell feszíteni a húrt, de sokféle lehet, tehát maga a móka el lesz játszva. Én most kivárok, talán az nem egy nagy felismerés, hogy én, vagy nem egy nagy meglepetés, hogy én azt mondom, hogy én arra fogok majd szavazni, és ezt gondolom, mondjuk egy év múlva ilyenkor talán már látszik, ha látszik, akinek a legnagyobb esélye van mégiscsak arra, hogy megszabadítson minket a Fidesztől. De úgy is fogalmazhatnék, és eddig még sokat súlyosbodhat a helyzet, hogy arra vagy azokra az erőkre fogok szavazni, akiknek a leginkább van esélyük arra, hogy Magyarországot mégiscsak az akármilyen Európai Unióban, vagy az Európai Közösségben megtartsák. Kész. A többi, mindenkit nagyon szeretünk, nagyon sok rokonszenves embert látok itt is, ott is. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Ezt látom, hogy ki kell egyelőre várni. Éppen most láttam, csak nem tudtam rendesen végignézni egy közvéleménykutatást, és nem fogom megtalálni, amely azt mutatja, hogy az egyéni választókörzetek többségében a Fidesz még mindig vezet, azaz, és csak úgy lehet választást nyerni Magyarországon.
De ezek a felmérések nem reprezentatívak. Azért ezt tegyük hozzá.
Ez állítólag egy reprezentatív, de nem tudom, igen, én is azt gondolom, hogy most korai a kérdés, meg mit tudom én, micsoda, tehát tök mindegy, csak oda akartam kiutatni, hogy ez is oda jutott, hogyha ám ha minden ellenzéki erő, nem tudom, hogy mi hazánkat ide vették-e, vagy sem, összefogna, akkor viszont átbillenne a mérleg. Hát nem tudom. Mi azt is látjuk, hogyha egyes országokban egy ilyen nagyon széles, széttartó koalíció nyer, akkor oké, lehet, hogy nyer, de nem biztos, hogy kormányozni tud. Én most azt gondolom, hogy annál, amit a Fidesz csinál, tulajdonképpen minden jobb. És mondjuk, amit az Európai Unióval való kapcsolatban művel, pedig hát pláne minden jobb.
Igen, azonban erre